a mi Isten tiszteltünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét, a hosszabb szakaszt János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 15. részéből, a 15. rész 17 versét. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amelyet gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett veszőt is megszárad. Ezeket összegyűjtik, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Isten tegye áldotta ezt az igét, hogy sok gyümölcs és sok öröm legyen belőle. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy ezen a mai napon újra elkészítettél egy konkrét alkalmat arra, hogy veled találkozzunk azáltal, hogy látjuk a testvéreinket, azáltal, hogy hallgatjuk a te igédet, azon keresztül, ahogy énekben és szóban imádkozunk. Dicsőítünk téged, hogy ez egy kiemelt idő lehet veled. És hálát adunk neked azért, hogy igéden keresztül is azt mondod ma nekünk, hogy a veled töltött idő az gyümölcs termő idő. Urunk, éppen ezért kérünk téged, segíts a te lelkeden keresztül, teljes egészében, teljes lényünkkel, valónkkal, gondolatainkkal, érzéseinkkel rád figyelni, és arra nézni, amit te akarsz nekünk ma itt elmondani. Urunk, sokan, sokféle gondolattal érkeztünk. Többen vagyunk itt, akik a gyász terhét hordozzuk, vagyunk, akik döntéshelyzet előtt állunk, vagyunk, akik hozzuk az örömünket, az áldásokat. Urunk, így vagy úgy vagyunk itt jelen, szólíts meg minket, mert abból élet fakad. A te hatalmas nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igéjének a hallgatására a 474. dicséret eléneklésével. Fennállva hallgassuk meg azt az igét, aminek Isten lelke segítségével szeretnék a mélyére ásni. Máté evangéliumának a 6. részéből, az 5. és a 6. versekből szólít bennünket, ami Urunk. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz téged. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, csak nagyon röviden, hogy miért ez az ige, mi az apropója. Ha valaki emlékszik rá, vagy itt volt, vagy az online közvetítésben találkozhatott a tekintetünk, akkor az óévi Isten tiszteletben magamnak is, és mindannyiunknak azt a feladatot tűzte ki Isten igéje, hogy előre kell menni. Esetleg van-e, aki emlékszik, hogy milyen összetételből származik ez az előre? Félhangosan is lehet mondani, de az volt a lényege, hogy ahhoz, hogy előre tudjunk menni, ahhoz el kell ővele rendezni a dolgainkat. És el kell rendezni Istennel, azokkal, akik körülöttünk vannak, és önmagunkkal. Nem tudjuk ezt megspórolni. És én már akkor eldöntöttem, hogy a 21-es év első hetét intenzívebben Isten közelében szeretném tölteni. És ennek az intenzív Istennel töltött időnek a gyümölcse az, amit most itt elmondok, megosztok a kedves testvérekkel. Mert az olvasnivalóm nem volt más, mint a Biblia, és ezt lapoztam, ezt olvastam, és próbáltam Istenre figyelni, és ott ütköztem bele, ott botlottam bele ebbe az igébe, amit most az előbb felolvastam, az imádságról. És utána, ha olvassuk tovább, akkor ugyanezt elmondja a böjtöléssel kapcsolatban, mint egy ilyen újra megfogalmazódó dolog, hogy amikor böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Azt mondja, te ha böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek látják, hanem atyád, aki rejtve van. a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. És ezen gondolkodtam el, mi ez a titkolózás? Mi ez a titkolózás? Ki ez az atyám, aki rejtve van, és majd megjutalmaz engem, ha titokban teszem, amit teszek, ha a kegyességemet titokban élem meg. Mi ez a titok? És magamnak akkor ezt fogalmaztam meg, hogy ez a titok igazából a keresztény életünk titka. Nem véletlenül mondja ezt ott Jézus. És nagyon sokat jelentett, és ebből három gondolatot szeretnék azzal kapcsolatban elmondani, hogy a keresztény életnek mi ez a titkos belső szférája. Eszembe jut, amikor kisgyerekkorunkban, lehet, hogy többen is voltunk így, esetleg fölteheti a kezét az, aki szeretett ilyen bunkereket építeni, bunkikat. Tegye fel a kezét, aki volt gyerek, és épített ilyet. Nyugodtan be lehet vallani, semmi baj. És én bennem, ha visszaemlékezem, és most nagyobb fejjel, hogyha jobban belegondolok, akkor azt látom, hogy az ember vágyik erre az elrejtettségre. Főleg úgy, hogyha van 6 testvére, és vágyik arra, hogy egy kicsit az én kis fészkembe hadd legyek, hogy és akkor csináltam magamnak kis tévét, ilyen szevakockákból, és akkor háttérbe egy kis lámpa, és akkor rajzoltam egy kép, az volt a tévém, volt saját kis tűzhely. Ki mindenki hogyan rendezi be a kis belső terét, belső termét, szobáját. Vágyunk arra, hogy valahol egy elrejtett helyen lehessünk. És a bunkiba nem hívunk be akárkit. A legmélyebb, elrejtett helyre azt hívjuk, akit szeretünk, vagy akivel meg akarjuk osztani, hogy gyere, nézd meg, csináltam egy tévét. Nézd, be lehet kapcsolni. Azt hívjuk ide be, aki számunkra legfontosabb. Akivel olyan kapcsolatot ápolunk, mint senki mással. És itt erről a legbensőségesebb, legintimebb helyről beszél Jézus. Arról az intim kapcsolatról, ami ő vele megvalósulhat. Az a kapcsolat, amit senki más nem lát. Nem látják az emberek az Istennel való kapcsolatunkat, de mi pontosan tudjuk, hogy ki az, akiben élünk, akihez csatlakozunk. Erről a titokról beszél itt Jézus, hogy ez a titok, ez az intim, mély, szoros közösség kell, hogy meghatározó legyen. Mert nagyon sokszor megvan a kísértésünk arra keresztényként, hogy bár van először egy nagy fellángolás, egy nagy öröm, amikor meglátjuk, megtaláljuk Istent, amikor Jézus Krisztusban kapunk egy új életet, és megnyílik az az ajtó abba a belső, védett, Istentől kialakított közegbe, aztán jönnek a mindennapok, a hétköznapok és egyéb dolgok, és azon vesszük észre magunkat, azon kapjuk magunkat, hogy már nem a belső titok a lényeg, hanem a külcsíny. A külső dolgok, a külső terek, akár egy gyülekezeten belül is. Hogyan beszélek, hogyan viselkedem bizonyos szituációkban. És próbálok megfelelni annak a maximának, amit így próbálunk egymás elé élni, tárni. És éppen ezért mondja mind a kétszer azt sajnos Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. Amikor böjtöltök, ne legyetek olyan komorak, mint a képmutatók. Ne kívülre próbálj meg megélni valamit, ami belül nincs, hanem rendezd belül a dolgot, és az hatással lesz a külsőre is. Mert azon gondolkodtam, hogy amikor belül az Istennel való mély személyes kapcsolatom rendben van, akkor fölteszik a többiek a kérdést, hogy mi a titkod? Mi a titkod? Nem értem. Valami sugárzik belőled, és az nem valami gyorsan bomló atom. Valami van benned. És azt is tudom, hogy ez nem az a rosszabbik része a dolgoknak. Mi a titkod? Hát ez a titok. Tudom, hogy ezt ezerszer elmondjuk, de nem lehet ezt nem hangsúlyozni. És éppen ezért olvastam föl a János evangéliumából a 15. részt, ahol erről van szó. És aztán meg is erősíti ezt a gondolatot Jézus, amikor a főpapi imádságát elmondja. Az, amikor Jézus az atyában él, elrejtve, és ő azt kéri, hogy én éljek ő benne. Azt mondja magáról, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Maradjatok meg én bennem, éljetek velem, akkor vagytok jó helyen. Akkor vagytok elrejtett, intim, biztonságos közegben. Erre van szükségetek, hát gyerekkorotok óta ezt keresite. Bennem van ez. Bennem van ez a közösség, bennem van ez a közeg. Az ő szeretetében. Tehát a keresztény életünk titka ez. Ez a kapcsolat. És ezt nem lehet megspórolni, nem lehet kispórolni belőle. Mert előbb-utóbb mi magunk fogjuk azt érezni, hogy van valami diszonancia, van valami kimondhatatlan feszültség a között, ami itt van bent, és a között, ami itt van kint. Isten azt szeretné, hogyha az lenne bent, az lenne kint, ami bent is van. Szeretné, hogyha ez a titok, ez egy nagyon erős és nagyon meghatározó titka lenne az életünknek. És most az a kérdés ezután, mert legtöbben ezt tudjuk, értjük és próbáljuk élni is, de mi a feltétele annak, hogy ezt megtaláljuk? Mi kell ahhoz, hogy ez tényleg erősödjön? Mire van szükség ahhoz, hogy ez a titok, ez a mély kötődő kapcsolat az a miénk lehessen? És egyetlen egy dolgot szeretnék itt csak kiemelni, és ez pedig a tudatosság. Nem túl lelki kifejezés, de azt gondolom, hogy mindennél fontosabb. Már csak azért is mondtam, hogy az első hétben nekem ez egy nagyon fontos út volt, és számomra még inkább fontos ez a fajta hozzáállás, ez a tudatos hozzáállás. Mert vagyunk olyanok, akikből ez magunktól ered, és tudatosak vagyunk minden lépésünkben, de még a legjobbak is el tudnak ebben hasalni, el tudnak ebben bukni. Hát nem még olyanok, amilyen én is vagyok nagyon sokszor, hogy csak úgy zajlanak a történések az életemben. Mert azért kell a tudatosság ebben a titkos, mély és fontos kapcsolatban, mert sok minden más láthatatlanul be akar kúszni az életünkbe, az időnkbe, a gondolatainkba, ahelyett, hogy az Istennel való kapcsolatunkat megélnénk. Mert az egy biztos, hogy az Istennel való kapcsolatunk születése, a megigazulásunk Isten előtt nem rajtunk múlik, nem egy hosszantartó idő, ami után reménykedhetünk, hogy igaznak tart bennünket Isten, hanem Jézus Krisztus ajándéka. Aki megkapta, nem tehet más, mint azt mondja, hogy köszönöm. Ez egy pillanatnyi dolog. Ez egy Istentől kapott ajándék. De van egy olyan kifejezés, amit használunk, ez pedig a megszentelődés folyamata. Az a folyamat, ahogy mi egyre inkább megismerem Isten hatalmát, az ő munkáját Jézus Krisztuson keresztül, az ő keresztjének a csodáját, az ő feltámadásának erét, és látom meg egyszerre önmagam helyzetét, állapotát, bűneit, de egyben értékeit, amit Istenben látok meg. Ez a megszentelődés folyamata, és ez egy életen keresztül tart. Ennek nincsen vége. És ebben nekünk tudatos, felelős lépéseket és döntéseket kell hoznunk, mint egy normálisan működő kapcsolatban. Nem véletlenül van az, hogy Isten igéje, amikor Jézus és az ő közössége, gyülekezete, egyháza közti kapcsolatot említi, akkor úgy beszél róla, mint egy házastársi kapcsolat. Mennyasszony vőlegény. És ez a kapcsolat nem működik csak úgy véletlenül. Lassan következik a házasság hete, és jó hallani és úgy készülni előre is, hogy érintett a fasor. Eddig is érintett volt, de most talán még van benne egy kis különleges íz. De nézzük csak meg, hogy egy házastársi kapcsolatban napról napra tudatosan ki kell fejeznünk, hogy szeretjük a másikat. Napról napra. Nem úgy, mint a viccben, hogy több évtized után már nem bírja a feleség, és meg szeretsz? Hát elmondtam az elején, ha majd változik, akkor majd szólni fogok. Tehát nem ilyen típusú módon, hanem napról napra a maga nyelvén ki kell fejezni, hogy igen, én ma is egy újabb szállal hozzád kötöm magam. Egy újabb szállal kapcsolódom hozzád. Egy újabb szállat bele akarok abba a kötélbe sodorni. Mert szükségem van rád, mert fontos vagy nekem. És házassági tanácsadók elmondják, hogy legyen minden nap olyan minőségi idő, amit együtt töltünk. Sőt, milyen jó lenne, hogyha minden héten lenne legalább 2 óránk, ami egy randi. Heti randi. Biztos először a gyerekek furcsán néznének, hogy nem csak házasság előtt kell randizni, randevúzni. Hát utána az egész nap egy nagy randevú. Akik házasságban élnek, tudják, hogy ez igaz. De ki lehet ezt még egészíteni azzal, hogy ténylegesen a randevúzás hetente, amikor nem mással foglalkozom, csak vele, és beszélgetünk, és újra megtanulunk beszélgetni nem csak a gyerekekről, meg nem csak a napi feladatokról, hanem elkezdem megismerni, újra felfedezni a másikban azt, akit annak idején elvettem feleségül, vagy hozzámentem. Értjük. Most, ha még világi szakemberek is azt kérik a házasságban, hogy naponta minőségi idő, és hogyha esetleg lehet, akkor hetente különleges idő, akkor most legyen ez a feladatunk, hogy naponta minőségi idő Istennel, és hetente legalább egy. És aztán, hogyha rájövünk, hogy mennyire is szeretjük egymást Istennel, akkor lehet a határa csillagos ég. De olyan idő, amikor odaszánom magam Isten, az Istennel való kapcsolatra. Mert ha odafigyelünk arra, hogy tudatosan Istennel kezdjük a napot, ha mondjuk hajlandóak vagyunk 4 órával hamarabb fölkelni, például, akkor már van ott egy 4 óránk, amit minőségileg oda tudunk Isten dicsőségére szánni. Csendben, nyugodtan, fókuszáltan. Itt van a vasárnap. Fantasztikus randevú Istennel. Annyira jó, már mielőtt készültem erre az alkalomra, A héten kaptunk egy hírlevelet Krisztinától, ahol csodálatos össze van gyűjtve az összes gyülekezeti alkalom. És mondom, ezt el fogom mondani a mai istentiszteleten, mert itt a fasorban is vannak ilyen isteni rendezvúk, csak fedőnevekkel. Bizony játszottuk már a fedőnevek játékot többekkel, de itt vannak ilyen fedőnevek, hogy keddi bibliaóra, meg szerdai bibliaóra, csütörtöki bibliaóra, pénteki ifi, fiatal felnőttek köre, pároskor 1-2. És még sorolhatnám. Ezek fedőnevei annak a randevúnak, amire Isten hív minket. Arra, annak az időnek a leírására alkalmazzuk ezeket, amikor Isten megszólít minket. Úgyhogy, ha jól látom, én ezt ki is nyomtattam, hát egy A4-es oldalnyi, ha valaki esetleg nem tudna választani, tényleg szeretettel várjuk a lelkészi hivatalban, egy személyes beszélgetésre, mert ahol ketten vagy hárman összejönnek Jézus nevében, ő ott van, ez is jó. Tehát ennek is nagyon örülünk, sőt, bátorítunk és buzdítunk minden kedves testvért tudatosan. És elgondolkodtam ezen a tudatos dolgon, mert nekem nagyon sokat jelentett ez az egy hét nagyon szorosan, mélyen Istennel. Tényleg semmi más nem csináltam. Bibliát olvastam, imádkoztam, a családi életben részt vettem, de ezen kívül semmi más. A telefonnak csak az a klasszikus funkciója működött, semmi más, egyéb nem. És fantasztikus volt. És elgondolkodtam azon, hogy én már hallottam ilyen gondolatokat a gyülekezeti tagoktól, hogy ez a szárszó olyan csodálatos volt. Amikor az ifi táborban ott voltunk egy hétig, olyan csodálatos érzések, és tényleg úgy feltöltöttem, és tényleg van Isten. És megerősödött a vele való kapcsolatom. Mindenem az övé. De jó! Mi kellett ahhoz, hogy ott legyünk? Emlékszem, amikor Péterék elmentek a szombat fél évre, és az Emmaus hetet, azt én vállaltam, hogy akkor szolgálok. Szent félelem fogott el. Mert Emmaus. Arról mindenki úgy beszél, mint hogy Emmaus. Hát ott változott meg az életem. Emmaus, micsoda hely, micsoda csoda hely. Hát Emmaus, ha oda az ember elmegy, ott mindenképp történik vele valami, és azon gondolkodtam, hogy ott van valami titokzatos. Ott kell, hogy legyen valami, mert nem lehet, hogy ennyi ember valamit ott megtapasztal, és aztán rájöttem. Ott is csupán Isten jelen volt. Őt kereste 30, 40, 50, 60, ahány ember befért oda, Istent keresték, és meg lehetett találni, mert Isten él. És mi kellett ahhoz, hogy eljussunk arra az egy hétre? Tudatosság. Ki kellett kérni a szabadságot. Be kellett vállalni az előtte, utána való plusz munkaórákat. El kellett készíteni a családot, hogy ott lehessünk. Konkrét, tudatos döntések kellettek ahhoz, hogy ez megtörténjen. Ez nem csak úgy történt, hogy na, elmentem Emmausba. Na, szárszóra elmentem az egész családdal. Be kellett pakolni mindent ahhoz, hogy ott tudjak lenni. Ugyanígy van a hétköznapokban is. És még egy apróság. A tudatossághoz. Feleségem megengedte, hogy ezt megoszthatom. Elkezdett egy kihívást. Ez egy 30 napos lomtalanítós kihívás. Nem tudom, hogy van-e, aki esetleg ezt ismeri. Arról szól, hogy aki azt érzi, hogy úgy tele van a lakása, hogy már csak éppen az a levegő befér, ami az élethez szükséges, akkor kezdje el ezt a kihívást, aminek az a lényege, hogy 30 napon keresztül az első nap egy dolgot kell kidobni, a második nap kettőt, és így sorban egészen a 30. napig. A 30. napnál már nyilván 30 dolgot kell az örök csatamezőkre elküldeni a tárgyakat illetően, és hát igen, ez legalább 4-500 tárgy a lakásból. És mióta Virág ezt elkezdte, kedves testvérek, fellélegeztünk. Bemegyünk a lakásba, és rájöttünk, hogy van hely. Hát itt van hely. Annak is. Hát ez elég nekünk. Hát ez nagyon jó. És testvérek, én arra bátorítok mindenkit, hogy akár amikor jön a nagybőjt, ez a 40 nap, tartsunk ilyen lelkilomtalanítós alkalmat. Minden nap gondoljuk át, hogy mi az az egy dolog, ami meggátolja azt, hogy helye, ideje, alkalma lehessen Istennek azért, hogy vele legyünk. Bármikor elkezdhető egyébként ez a feladat, tegyük tudatosan. Uram, mi legyen az, amit most elhagyok azért, hogy veled legyek? Mert hogyha megtesszük, akkor legalább két következménye lesz, amit én magam is tapasztalok, hogy békességünk lesz. És ez a harmadik és utolsó gondolatsor. Hogy a következménye ennek a titoknak, amiért tudatosan teszünk, az az, hogy békességünk lesz. Olyan viharokban is, amikor mindenki más tajtékozva küzd az életért, és azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus ugyanúgy idegesen kapkodva ott volt a halászhajóban, ugye? Nem. Jézus alszik a hajóban, miközben a többiek az életükért próbálnak harcolni. És hányszor látjuk ezt, hogy Isten az övéinek hatalmas viharokban, hatalmas nehézségekben az ő jelenlétével békességet ad. Ebben az egy hétben olvastam Noé történetét, és rengeteget adott, és rengeteget jelentett a számomra. És az jelentett a legtöbbet, hogy elmondja, hogy Noé Istennel járt. Isten őt kiválasztja egy ilyen feladatra, és amikor bemennek a bárkába, akkor Isten az, aki becsukja az ajtót, Isten az, aki megvédi őket. Gondoljunk bele, micsoda mérnöki pontossággal építették meg a Titanicot, mégis egy szörnyű tragédia lett a vége. De Isten ezt a családi vállalkozás alapján épített bárkát megtartotta. És ez volt az imádságom, és legyen ez az imádságunk. Uram, legyél az én bárkám. Te legyél az én bárkám. Te legyél az, aki engem megtartasz. Benned akarok élni, és benned megmenekülök. Benned biztonságban vagyok. A veled való intim, mély titok, az a kapcsolat, amit megélünk, megadja nekem azt, hogy nem kell félni. Nem kell félni. Lehet az embernek békessége, lehet az embernek öröme, akkor is, amikor minden talán kívülre a helye, vagy a feje tetejére áll. És az utolsó dolog pedig, az egy következmény, ennek a titoknak a következménye, hogy nem csak Istennel lesz közösségünk, hanem közösségünk lesz egymással is. A másik emberrel. Azt tapasztaltam meg ez alatt az egy hét alatt, hogy minél inkább közeledtem Istenhez, annál inkább közeledtünk Virággal is egymáshoz. Minél inkább közelebb vagyok Istenhez, annál inkább érzem magamhoz közel a többieket. Egyébként a mai alkalom, vagy a mai nap indul, lehet, hogy néhányan vannak, akik tudják az ökumenikus imahét, és úgy átlapoztam a tematikáját, és lásd csodát, a témája ez. Ha bennem maradtok, akkor teremtek gyümölcsöket. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez egy megerősítés Istentől, hogy jó, hogy ezt mondom. És abban volt egy leírás, vagy egy gondolatsor, egy gázai Doroteosz nevű szerzetestől, a 6. században élt, és ő mondta ezt a következőt. Ő mondta a következőket. Képzeljünk el egy földbe rajzolt kört, körzővel rajzolva, és a középpontját. Képzeljük el azt, hogy a kör a világ, a középpont Isten, a sugarak pedig azok az ösvények, amelyeken az emberek élnek. Amikor a szentek Isten közelébe szeretnének kerülni, a kör közepe felé tartanak, és amennyiben közelebb kerülnek a középponthoz, egymáshoz is közelebb kerülnek. Minél közelebb kerülök hozzá, annál nagyobb lesz a zsúfoltság a kör középpontja körül. Annál mélyebb és annál szorosabb lesz a közösségünk. Erről beszél egyébként János a levelében is. Nem lehet elválasztani az Isten iránti szeretetünket a testvéreink iránt. Kimutatott és megmutatott szeretettől. Sőt, azt mondja, ha valaki nem szereti a testvérét, akkor hogyan szeretheti az Istent? Testvérek, ahogyan a János evangéliumában, a hosszabb szakaszban olvastam, Jézus azért szeretné az ő lelke által kimunkálni ezt a titkos, mély, benső kapcsolatot, hogy ebből élet fakadjon, hogy ebből öröm származzon. Mert erre van szükségünk. Mert az Isten békessége, az ő öröme, az ő jelenléte gyógyít, vigasztal, megerősít. Adja meg Isten, hogy ezt meg is tapasztalhassuk, és hogy ez a miénk legyen. Elérhető. Csak kérni kell. Amen. mennyei édesatyánk. Dicsőítünk téged azért a titokért, amit ma újra felfedtél előttünk, hogy általad, te fiadon keresztül mi megajándékozott emberek lehetünk. Hálát adunk neked azért, hogy önmagadat adtad értünk. Önmagadat adtad értünk, hogy a veled való kapcsolatunk elindulhasson újra. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy te a miénk vagy. Igazából nem kell nekünk más jutalom. Te vagy az a jutalom, amit, hogyha elnyerünk, azért érdemes élni. És Urunk, kérünk téged azért, hogy minden, amit gyűjtöttünk, amiért teszünk, veszünk, és elvesz a veled való időből. Urunk, kérünk téged azért, hogy segíts tudatosan döntést hoznunk, hogy semmi más ne vonja el a figyelmünket, a gondolatainkat te rólad. Urunk, kérünk téged azért, hogy most, akik itt ülünk, vagy akik hallgattuk ezt az ige hirdetést, hadd tudjunk közösen, tudatosan hozni egy döntést, hogy te prioritás leszel az életünkben. Hogy a te veled való kapcsolat lesz az első, és utána jön minden más. Urunk, szeretnénk a zsoltárossal együtt énekelni, körtáncot járva, hogy minden forrásunk belőled fakad. Urunk, kérünk téged azért, hogy ezt a forrást fakaszd fel mindazokban, akik szomjaznak, akik most itt ebben a gyülekezetben is azt érzik, hogy valami nem teljes, valami nem egész. Urunk, ezt a forrást fakaszd fel azok életében, akiknek a szívére, lelkére most ez egy enyhet adó víz lenne. Kérünk a gyászoló testvéreinkért. Kérünk azokért, akik betegséggel küzdenek. Akik a magánnyal küzdenek. Akik azzal küzdenek, hogy lehet, hogy senki nem nyitja rájuk az ajtót. Urunk, kérünk téged azért, hogy a te lelkeden keresztül fakaszd fel ezt az élő vizet, ezt az élő kapcsolatot te veled. Urunk, kérünk téged azért, hogy hadd legyen minden, amit te teszel az életünkben, és minden döntés, amit szerinted hozunk, egy gyümölcstermő élet alapja. Urunk, kérünk téged azért, hogy sokan hadd lássák a te csodádat, azt a titkot, amit tőled kaptunk. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkora tanítványaim lesztek. Amen.